Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Énekeljük a 225. dicséretünknek első három versét, az első verset fennállva, a második és harmadik verset helyünket elfoglalva énekeljük. A 225. dicséretünk első verse így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Istennek, mennek és földnek, szent teremtőjének, oltalmazóknak, kegyes értetőknek, gondviselőknek. Tenéked, menj bírni nagy Isten, hogy szent ígédet adtad mi elménkben, és hogy ezáltal vész ismeretedben, te kegyelmedben. A romlás után nem hagyja bűnünkben, sőt te fiódat ígéred ígédben, hogy elbocsát ötet mi közénkben, emberi testben. Maradjunk a helyünkön. Hallgassuk meg Istenünk igényét Máté evangéliumából a 18. fejezetből, 11. verstől a 20. versig. Olvasom, tehát Máté evangéliumából a 18. fejezetből a 11. verstől a 21. versig. Mert az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet. Ha azután megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, vigy magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom nektek, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Gyertek, imádkozzunk! Mennyi atyánk, kérjük azt, hogy most ketten vagy hárman, és annál többen is itt vagyunk, és köszönjük, hogy a te jelenlétedben lehetünk, és kérünk mindazokért, akik most nincsenek itt, gyülekezeti tagokért, hozzátartozóinkért, és imádkozzunk minden emberért. Kérjük, hogy a te áldó kezed érjen el mindannyiunkhoz. Köszönjük, hogy a te akaratod, a te kegyelmed nem helyhez kötötten jelenik meg, hanem te mindenhol munkálkodsz. Mindenki számára van elkészített utad. És köszönjük, hogy mi is megtalálhattuk a saját utunkat te hozzád, és abban a reménységben vagyunk, hogy tovább léphetünk egy lépést feléd. Köszönjük, hogy segíthetünk másoknak is, hogy egy lépést tegyenek feléd. Ebben eszközül használsz bennünket. És kérjük, add meg, hogy most lélektől, vidámságtól és szeretettel átitatva tudjunk most téged imádni. Te legyél a középpontban. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet. Hallgassuk meg a már említett helyen Máté evangéliumából a 18. fejezetből a 21. verstől a 35. versig Istenünk igéjét. Tehát Máté evangélium a 18. fejezetéből a 21. verstől a 35. versig. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer, 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessem. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Jól ismert szakaszhoz érkeztünk, illetve így is mondhatnánk, hogy kereszténységünk egyik központi kérdése ugye a bűnbocsánat. Ezt Isten részéről majdhogy nem természetesnek vesszük, hogy Isten olyan hatalmas, hogy meg tud bocsátani vétkeket, hiszen ő maga állítja ezt, hogy én vagyok az irgalmas, a könyörülő Úr, jöjjetek én hozzám, miért mennétek máshoz? Miért adnátok pénzt, vagy bármit azért, hogy a lelketek tiszta legyen? Miért kerestek máshol megoldást, hogy valahol megtisztulhassatok? Miért menekülünk bele annyira a tevékenységekbe? Mert lehet, hogy valami nincs rendben a lelkünkkel, valamit hordozunk, valami sérelmet, valami bánt bennünket, vagy valamivel nem érezzük jól magunkat. Konfliktusba vagyunk önmagunkkal, tehát a bűn kérdése az nem etikai, morális kérdés, hanem egy létállapot, amiben szükséget szenvedünk, hiányt szenvedünk, nem érezzük jól magunkat, boldogtalanok vagyunk, és egy csomó minden, amit nem is mondjuk azt, hogy ez bűn, hát ez nem bűn, ez a természetes életünk. Mindenki így él. Aztán erre még rá tevődik, amikor cselekvésben valamit teszünk a másikkal szemben, hogy másikat megsértjük, mert ez már következménye. Ha valaki nem érzi jól magát, ha valaki nem találja a helyét, ha valaki a másik emberrel nem tud egy egészséges kapcsolatot kialakítani, akkor természetes, hogy ki fognak alakulni olyan konfliktus helyzetek, amelyek megszületnek, mert meg kell, hogy szülessenek. És ezt a helyzetet nevezi elveszettségnek lényegében Isten és Jézus is, hogy amikor valaki el van veszve, ugye egy báránynak is, hogyha el van veszve, akkor beszélhetünk az okokról, hogy miért veszett el. Megnézhetjük, hogy ki a hibás. Csak ugye nem megyünk utána. Ha nem tudjuk azt a cselekedetet megvalósítani, hogy kiszabadítjuk őt, vagy visszahozzuk, akkor hogy tudjuk, hogy mi az ok, vagy kik mit csináltak, vagy ki mit mulasztott, hogy milyen is volt ez a bárány. Hát persze, hogy elveszett. Hát így gondolkodott, soha nem lehetett vele bírni. Ugye? Tehát rengeteg féleképpen lehet közelíteni valamihez, és Jézus azt mondja, hogy a 99-el nem azt tanácskozza meg, hogy miért ment el ez a bárány. Nem csinál belőle egy ilyen kérdést, hanem azt mondja, hogy el kell menni utána, és meg kell találni. Ugye ez a legnehezebb, megtalálni valakit, így igazán. Vagy legalább egy pillanatra, amikor tudunk vele úgy beszélni, hogy olyan kapcsolatban tudunk vele lenni, hogy egyrészt meg tud hallgatni, vagy én is meg tudom őt hallgatni. Tehát ez a megtaláltság, ebben sok minden benne van, véleményem szerint, amire mi mindannyian vágyunk. És vannak pillanatok, amikor ezt meg is tudjuk élni. Hogy az élet is ad olyan kegyelmi pillanatokat, így szoktuk mondani, amikor jó belátásra tudunk, hogy megtalál bennünket az élet egy helyzetben, és azt mondjuk, most tényleg át tudom látni. Lehet, hogy egy embert is kapok mellé. És milyen nagy dolog, ha kapok, illetve milyen nagy dolog, hogyha nem egyedül, hanem még Istennel is tudok lenni, mikor ez a megtaláltatom. Végre azt érzem, hogy annyi minden varga betű után, keresés, elveszettség, sok minden volt, emberi kapcsolatok, mindenben egyszer csak azt érzem, hogy megtaláltattam. Most megvagyok, hogy a békességem van ismét. És el tudom rendezni az életem dolgait. Ugye a 99-nek a képe az, akik együtt vannak, akik követik a helyes irányt, a 99 igaz. De a 99 igazból lesz mindig valaki egy. Tehát ez is, hogy hát a 100-ból ugye így a teljesség, de hogy mindig a 99-ből válik ki valaki, és mindig más lesz, aki elveszik. Tehát erre is figyelnünk kell, hogy én most még lehet, hogy 99 vagyok, de lehet, hogy holnap már én leszek az elveszett. És ez ugye, aki áll, vigyázzon, el ne essék, mondja a Szentírás. Ne fuvalkodjunk fel önmagunkban, hogy mi már tudjuk, igen, mi már okosak vagyunk, mi már többre tanítottunk. Velünk ez nem történhet meg. Mert sok esetben tapasztalhatjuk azt, hogy nem olyan emberekkel történik meg feltétlenül az elveszettség, akik azt mondták, hogy én el akarok veszni. Hanem lehet, hogy ők voltak a legnagyobb, legerősebbek. Vagy ők voltak, akik azt mondták, hogy ez menni fog. Tehát nem mindig a gyengék vesznek el, és nem mindig ők lesznek azok, akik kihullanak, mert néha az erős is kihullik. Tehát itt sokféle úton, módon lehet ezt így látnunk. Tehát a gyülekezet az igazából egy közösség. A közösség pedig, a közösségnek a feladata a megtartás Jézus szerint. Tehát egyért van a közösség nem önmagáért van. Tehát nem azért van a közösség, hogy a közösség éljen. Tehát nem a közösségért élünk, hanem a közösség az azért van, hogy mindazok, akik a közösségnek a tagjai, legalábbis az én olvasatom szerint, a testvéri közösség, a Jézus szerinti testvéri közösség az azért van, hogy mindannyian, akik megtaláltatnak, azok egy közösségben tudjanak maradni, és tudjanak segíteni, akik éppen elvesznek, akár közülük, vagy akár kívül vannak, tehát valamilyen szinten egy védelmet, egy olyan kapcsolati hálót biztosítson, amely kifelé igazából végül is nyitott, mert Isten szeretete mindenkit hív, akik bent vannak, azoknak védelmet ad, de nem zárja őket el. és ad egy szabad mozgás nekünk egymás iránt, egy védelmet, ahol meg tudjuk beszélgetni, hogy mi történik velünk. Hogy mi van bennünk, hogy meg tudunk nyílni. És talán pont most ebben az időszakban ez a rossz, egyébként is, hogy nehezen ugye nem beszélgetünk, nem annyira találkozunk, mert a vírus miatt nem lehet, vagy ne érintkezzünk egymást, és nem tudjuk megbeszélni annyira a dolgainkat, de hogyha nem lenne ez, akkor is sok esetben nehéz. Azt, hogy a közösség azt jelenti, hogy igen, másképpen gondolkodunk, még az Istenről is bizonyos tekintetben, és ez nem baj, de az alapvető az, hogy megismerjük egymást, és segíteni tudunk, vagy meg tudjuk érteni a másikat, és vele tudunk lenni a hibái ellenére, a vétkei ellenére is, a jézusi közösség ilyen. Tehát nem beszél arról Jézus, hogy közöttetek nem lesz, aki vétkezik. De azt mondja, ha lesz, vagy ha ilyen van, akkor mit tegyél? Tehát nem mondja azt, hogy ti a tökéletesek legyetek. Mert tudja, hogy nem lesztek a tökéletesek. Ti is, még akkor is, amikor az én juhaim lesznek, még mindig lesznek gondok közöttetek. Lesznek olyan dolgok, de ezt megadja nagyjából a rendet, hogy hogyan kezeljétek egymást. Emlékezzetek meg arról, hogy ti is egyszer távol voltatok, titeket is egyszer megmentett az Isten, és akkor itt jön a gonosz szolga példázata, hogy 10 000 talentummal egyszer te is adós voltál. És utána milyen érdekes, hogy Jézus nem arról beszél, hogy mi a vétek, vagy milyen, hogy harcolja a bűn ellen, a magadban hogy harcolj az ellen, hogy képtelen vagy már úgy látni, hogy az Istennek az a szeretete, amely feléd áradt, azt te nem tudod továbbadni, mert azt mondod, hogy én nem tudok megbocsátani, és ez túl nagy feladat. Vagy miért bocsássak meg? Egyszer szólok még egyszer, és harmadszorra már nem kell. Mert akkor én már kihasználható vagyok, akkor az már nem jó, mert akkor odáig ment a folyamat, és sok esetben ezt a megbocsátást érthetjük így, és igen, megbocsátatok, de vége a kapcsolatnak, vége mindennek, tehát nincs. Hát a szívemből nem tudok úgy már megbocsátani, de lehet, hogy ez szív szerinti megbocsátás, csak nincs már tovább folytatása akkor a történetnek, mert ez már ugye megmérgezi teljesen a kapcsolatot. Ezen lehet is vitatkozni, hogy kell megbocsátani, hogy tényleg meg kell, akkor úgy, mintha mi sem történt volna, mert úgy azért nem tudunk. De egyszer meg tudunk, mert a bizalmat ugye megadjuk, és hogyha a bizalmat eljátszák, igazából a bizalommal van gondunk, nem is a megbocsátással. Hogy nem tudunk már megbízni akkor a másikba. Megbocsátani meg tudunk, de már megbízni ugye nem tudunk. És igazából itt az én bizalmamról van szó. Az én bizalmamról van szó, nem is a megbocsátásom, mert lehet, hogy megbocsátok, de már nem tudok bízni. Tehát Jézus itt nem is a bizalomról beszélt, hanem a megbocsátásról. Ha megnézzük, hogy 77-szer is bocsássál meg, vagy 7-szer, 77-szer, tehát ez már az abszolút teljesség. És most azon el lehetne kezdeni vitatkozni, hogy végig gondolod, hogy itt a bizalomról is van szó. Hogy a bizalmat is akkor vissza kéne valahogy adnunk. A másiknak ez egy kérdés, hogy vissza tudjuk-e adni, mi nem vagyunk Isten. Mondhatjuk, én nem vagyok olyan. Nem vagyok a tökéletes szeretetnek az abszolút értéke. Én nem tudok Isten lenni. Ugye? Én nem tudok úgy szeretni, mint Isten. Ha Isten maga a szeretet, én ember vagyok. És én nem tudok úgy szeretni. De mégis valahol azt tanulgatjuk, nem is az a lényeg, hanem azt mondja Jézus, hogy van egy példa előtted, aki viszont úgy szeret. És neked azt a pillanatot, amit az életedben ezek a dolgok megtörténnek, vagy vannak konfliktus helyzetek, ezekben a pillanatokban az én-te kapcsolatba be kell emelni azt az élményt, hogy mi. Mert amikor a mi atyánkhoz jövünk, akkor az nem a te istened, meg az én istenem, hanem az a mi istenünk. És abban a pillanatban értelmet kap az a pillanat, hogy miért fontos valahol a megbocsátás, mert a mi szempontjából fontos, hogy nekünk egy mi atyánk van, nem a te atyád van, meg az én atyám, az én Isten. És nem külön járunk be hozzá. Nem külön Istenünk van. nem külön fogadó órákat ad nekünk, vagy nem tudom, nem külön elszeparálva kezel bennünket, hanem egy egységként kezel bennünket. És hogyha ezt megértjük, akkor érezzük át azt az isteni oldalról, hogy miért tanít így Jézus, mert Istennél mi mindig is úgymond egy vagyunk. Isten nem választotta külön, úgymond az ő juhait, bár külön személyiséget adott, de amikor rájuk néz, akkor azt mondja, hogy ők egyek, ők az én juhaim, és nem tesz közöttük ilyen értelemben különbséget, hanem oda tartoznak, és ezért megy el az egy után. Mondhatná, 99 megvan nekem, minek kellene az az egy? Mert nem értelmezhető Istennél, nem értelmezhető Istennél akkor a közösségünk, az ember létünk azzal a hiánnyal, hogy valaki elveszik. És azt mondja, hogy nekem sokkal fontosabb akkor az egy. És ez felfoghatatlan az embernek. Hogy ilyenkor Isten nem azt nézi, hogy ki mit tett, ki a legjobb, ki a legszebb, ki a leghűségesebb, hanem akkor elmegy. Elmegy és megkeresi azt az egyetlen egy hűtlent, vagy aki mindenkit megbánt mondjuk, vagy nem tudom, akivel már tényleg azt mondjuk, hogy jobb, ha elmentél. Mert sokkal jobb nekem így az élet. Ugye? Csak hogy ennek én hogyan lehetek ugye eszköze, illetve itt van az én határom, hogy ne váljak áldozattá. Azért ezt nagyon félre lehet, és ki lehet, tehát mindent ki lehet forgatni, mindent túlzásba lehet vinni, és mindenből lehet rosszat csinálni, hogy akkor tényleg áldozattá válunk. És ennek a metódusát adja meg itt Jézus, hogyha vétkezik atyád fia, menj el hozzá négy szem köz, aztán bígy magad mellé egy-két embert, ugye, két vagy három tanú szava, tehát, hogy van egy, utána egy gyülekezet, egy közösség, és aztán engedd el. És aztán úgymond bízd rá végül is Isten, te mindent megpróbáltál. Tehát van egy lépcsőzetesség, amit használjunk, csak hogy ezzel ugye mennyire élünk, főleg a mai világban, mennyire fogunk egymásnak így tanácsok, mennyire egy ember még elmegy, van egy bizalmasom, aki megbeszélem, de amikor már jönnének hozzám egyen, vagy ketten, vagy hárman, akkor mennyire mondanánk azt, hogy ez az én dolgom. És most ne szóljatok bele, ugye? És ennek egy megtartó ereje volt, vagy az igazi szándéka igazából az, hogy ne szakadjon meg az a fajta szeretet kapcsolat közöttünk, és hosszú legyen az a folyamat, míg végül is megszakadhat. És legyen ennek egy lépcső. Ne az legyen, hogy azonnal. Ugye a kiközösítés volt régen a legnagyobb szenvedés. És lehet, hogy ma is. Hogyha egy közösség, vagy valakik úgy büntetnek meg valakit, hogy nyilvános akár meg van szégyenítve, vagy egy közösség elutasít valakit. És csak mivel most már nem a közösség az érték, mert mindenki individuumban gondolkodik, ezért azt mondja, mit érdekel engem, hogy kit mondanak mások. Ma már másképpen gondolkodnak az emberek, de lehet, hogy régebben is volt ilyen felfogás, ma már azt mondjuk, nem érdekel bennünket, hogy mások mit mondanak, vagy ki jön, vagy mit mond, mert az a lényeg, hogy én mit gondolok. Hogy én most jól érzem magamat, vagy most ki mit szól ehhez, hogy nem lehet élni, hogy mindig azt nézem, hogy ki mit mond. Mert akkor mindenkinek van egy véleménye róla, aztán jó vagy nem jó, és akkor ezen, és úgy nem tudok végül is élni. Én nem tudom, hogy akkor mit kell tegyek. Tehát itt a közösség, ezért menekülnek az emberek a közösségek, most idézőjebb egy ilyen típusú közösség, amely így a lelkemet, vagy vizsgálja, vagy az én dolgamat, hát ott menekülnek, hát ha vele fognak akkor szólni az én életemben. Akkor ez most jó vagy nem jó. Nézik a Szentírást, oda jönnek, és azt mondják, hát mit csinálsz te? Ilyen típusú, és akkor ez már azt mondanánk, hogy ez szektás. Amikor olyan szintű kontroll tartunk valaki fölött, hogy azt mondjuk, igen, megvan írva a Bibliába, igen, de ha meg nem mondom, hogy megvan írva a Bibliába, akkor hogyan vagyok keresztje? Másik szempontom, ugye? Mert hogy akkor ezt nem így értelmezzük. Na és itt jön a lényeg, hogy akkor hogyan lehetne ezt a nehéz igeszakaszt ugye a gyakorlatban alkalmazni. És akkor megérkezzünk oda, hogy igazából mi is az, amikor egy ember elmegy a másikhoz, meg amikor kettő elmegy, vagy amikor a gyülekezet elé visszük a dolgot. Ez nem egy jogi procedúra. Mert kicsit ez úgy tűnik, mintha jön egy bizottság, meg a bizottságnak egy tagja, az két, és utána jön a nagy testület, és akkor itt ítélkeznek valaki fölött. Itt igazából nem ítélkezésről van szó, hanem arról van szó, hogy mi együtt, akik egyek voltunk, valamikor az Istenben azt a szeretett kapcsolatot, ami az Istenben mindannyiunké, azt a szeretett kapcsolatot mi hogy tudjuk érvényben tartani, az egy, a két ember és a közösség által, hogy téged, aki el akarsz éppen most veszni, mindegy, hogy miben, úgy látjuk ezt a dolgot, nem megítélünk téged, próbálunk segíteni neked, és amikor nem tudunk segíteni, akkor elengedünk. Mert vagy nem akarsz, vagy úgy érzed, hogy nem segítünk, hanem akadályozunk. Tehát lehet többféle, hogy és amikor nem tudtunk rajtad segíteni, akkor nem kiközösítünk, hanem elengedünk. Miért engedünk el, hogy majd egyszer visszagyere? De az én szívem, az a megbocsátás miatt, mivel Isten nekem meg, 10 000 talentumot elengedte, nekem meg kell tudnom bocsátani neked. Miért? Hogy vissza tudjál jönni. Az más kérdés, hogy én utána milyen kapcsolatban leszek veled, most közösségi tekintetben, de valamilyenbe kell, hogy legyek. Ha én egy közösség tagja vagyok, ahol Isten a vezető, és egy valaki elveszik, mert oké, rá is szolgált, de abban a pillanatban, amikor, hogy vissza tudja hozni az Isten, nekem meg kell tudnom a szívemet nyitni, hogy be tudjon lépni a közösségbe. Az nem közösség, hogyha így elhúzódunk a másiktól, vagy éreztetjük vele, hogy mi történt a múltban, hogy te tudod azért, hogy milyen voltál 10 évig. Hogy mi mennyit, mit éltünk át miattad. Hogy milyen szégyenbe hoztál bennünket. Ugye? Mert ezt az emberek általában így is kezelik, és azért nem bocsátunk meg, mert egy közösség lelkében, vagy nem tudom, ott megmarad az emlék, és az örökké, ugye ezek nehezebben tisztulnak ki. Na most, így jön a lényeg, tehát, hogy legalábbis az én látásom szerint, hogy ezért mondja Krisztus, hogyha ketten vagy hárman egy akaraton, vagy ketten egy akaraton vagytok, és amit kértek az atyától a földön, amit kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Amit megoldotok a földön, oldva lesz a mennyben is, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Erre vonatkozik lényegében az ígéret. Tehát amikor ilyen lelkülettel vagyunk együtt, nem tudom, így érthető, hogy ezzel a lelkülettel és szellemiséggel vagyunk együtt, ott van, akkor van jelen Krisztus. Ez a krisztusi lelkület. Amely más, most azt mondom, ilyen bűnöldöző szervként működünk, vagy nincs meg ez a fajta lelkület, és nincs meg ez a, hogy mondjam, isteni szeretettel, ilyen értelemben átitatott, és tudjuk, hogy kik vagyunk, miért vagyunk együtt, és az életközösség, ott nincs jelen Krisztus. Mert nem Krisztus lelkületével beszélünk még akkor is, hogyha igazságokat mondunk. Tehát ez lesz az a 99, akit ott kell hagyni, és nagy kérdés az, hogy vissza tudja vinni azt az egyet a 99 közé. Vissza lehet-e vinni? Vissza tud-e tagolódni az az egy? Mert lehet, hogy megmenteni, de nem tud visszamenni a 99 igazhoz. Mert az igazak nem fogják bevenni. Mert volt egy esélyed. Jó, volt 2 esélyed. De nincs 3. esélyed. Ugye? És ezért másabb a Jézusi közösség, és ez látszólag áldozattá tenne bennünket, mert mi kihasználhatók vagyunk, és látszólag mi vagyunk a leggyengébbek egy ilyen hozzáállással az életben, mert a legrövidebb úton kell ezt elrendezni, és nem szabad, hogy felületet adjunk magunknak és másoknak egy ilyen magatartásra, illetve mégiscsak azt láthatjuk, hogy ha meglátjuk, hogy miért adja Jézus ezt az utat, akkor megértjük, hogy itt nem az elit közösségről van szó, amit ki kell építeni, mert Isten nem egy elit közösséget akar. Nem így az igazak, a megigazultak elit közössége. Ami nem önmagukért kell, hogy tiszták legyenek, hogy mi közöttünk mindenkinek tisztának kell lenni, mert itt Isten van. Értjük? Mert ez így nem azért kell tisztának lenni, hanem mert Isten itt van, ő az, aki megtisztít bennünket, És elő fognak jönni a dolgaink. És akkor lesz elég hitünk, hogy azzal szembenézve, egymás szeretetben hordozva, kitisztogatjuk magunkat és másokat, és én is megfoglak téged, egy picit lehet bántani, meg te is engem. Mert ahogy tisztulunk, jön ki ez a dolog, és egyszer én veszek el, máskor te fogsz elveszni, és egyszer te tartozol a 99 közé, máskor meg én tartozom az elveszett közé. És ez nem egy elit közösség. És semmiféle, tehát akik a Krisztushoz tartoznak, nem úgy példaképei a világnak, vagy valami, hogy egy tiszta elit. Mert ez szokott általában legjobban bebukni. Hogy mi vagyunk a tiszták most már, mi vagyunk az elit, akik tényleg ezt hangoztatjuk, ezt kérjük. És így is akarunk élni. Tehát nem az a baj, hogyha baj van, hanem az a baj, hogy amikor baj van, akkor hogyan? Mert baj, vagy ilyen dolgok lesznek. Mert ez a tisztulási folyamat. Tehát legyetek tökéletesek, mint hogy mennyi atyátok tökéletes. Ez egy olyan, bele se gondolunk, ez nem azt jelenti, hogy csak jó, csak jó, csak jó, hanem azt jelenti, hogy ki fog tisztulni az életünk medre, és ezért hát a hínárt is le kell majd pakolni valahova, és hova? Amikor azt mondják, hogy hát már nincs hínár. Az életedben nincsen. Ugye? Tehát, és itt jön, hogy az Isten előtt a gonoszság egyrészt az Isten előtti gonoszság már az új szövetségben nem az, hogy valaki vétkezik. Nem az a feltétlenül gonosz. Hanem az, aki az Isten kegyelmét megismerve, akár a vétkessel szemben, vagy a bűnnel szemben, vagy ezekkel a dolgokkal szemben, rossz magatartást vesz föl. Az a gonosz. És így érthetjük meg a krisztusi magatartásnak a lényegét, hogy figyelmeztet Jézus a tanítványt, és mindazt, aki az Istenben hisz, hogy a gonoszság már nem az, hogy valaki vétkezik, és ő a gonosz. Nem abban van a gonoszság az új korszakban, hanem abban, hogy amikor valaki vétkezik, hogyan viszonyulunk hozzá. Az a gonoszság. Nem az, hogy valaki vétkezik, hiszen mindannyian vétkeztünk. Hiába vagyunk az Isten dicsőségének, de az, hogy hogyan viszonyulnak hozzánk, ha vétkeztünk, illetve mi más, abban van a gonoszság. És annak a mérge elrejtve, és ettől a méregtől akarja kitisztítani az ő gyülekezetét, hogy ne 99 ilyen értelemben mérgezett bárány legyen. És ne tudjon úgy viszonyulni, és akkor érthetjük meg, hogy Jézusnak ez is, hogy tartsd oda a másik arcodat. Tehát, hogy hát ez sem életszerű. Tehát, hogyha megütnek, akkor tartsd oda. Mert hogy a gonoszságnak azt a fajta lélektanát akarja, hogy te ne változz át, és te ne legyél gonosz. Ez jelenti a másik arcodat, ne az, hogy üttesd magadat, még üttesd. Tehát ezt szimbolikusan kell érteni, ha nem jól értjük, akkor abszolút áldozattá válunk. Hanem pontosan az, hogy mi abban leszünk mások, hogyha így Istenhez tartozunk, hogy képesek leszünk kezdeni ezzel a valamivel, amivel senki nem tud mit kezdeni. Hát ez a gyülekezetnek végül is ez ilyen értelemben elít. Hogy ő azzal a problémával tud kezdeni, hogy egyébként a világ csak annyit kezd, egyszer meg, hogy kétszer kész vége. Egyszer. De gyógyítani nem tudja. Nem tud embernek tekinteni, nem tud erőt adni, nincs honnan, nincs miért, nincs célja, kész vége. Itt már elfelejthetjük egymást, itt nincsen továbbmenetel, semmiféle kommunikáció nincs, mindenki menjen, ahova akar, más világba, más közösségbe. Tehát kész, vége ennek a törés, megtörik, és az a mi, ugye, az soha nem fog már értelmessé válni. Mert nincs értelme a minek. És abból lesz a minek. Most már minek találkozzunk? Ugye? Minek? Ennek már nincsen értelme. Eljátszottuk ezt a dolgot. És ha így nézzük, ugye a gonosz szolga, az lényegében a kegyelmet kapó, és az a kegyelmet jogosan nem továbbadó, mert azt mondja, hogy engem becsapnak folyamatosan. És nem akar változni az a szolga. De mégsem azt kéri számon rajta az Ura, hanem azt, hogy neked elengedtem, és te nem tudtál elengedni. Ez a gonoszság. Ezt a gonoszságot a gyülekezettől tudja csak számon kérni Isten, nem a kívülvalóktól. Tehát nem a kívülvalóknak kell mondanunk, hogy á, bocsássál meg. Mert ő ezt nem tudja. Azt csak te tudhatod. És ezért vagy Tamás. Mert neked az Isten hányszor bocsátott meg? 7-szer? Vagy 30-szor bocsátott meg? Vagy hányszor mentél oda hozzá? Vagy kérsz tőle bocsánatot? Mondta neked Isten, hogy egyszer, és még egyszer már nem. Vége. Ne gyere többet hozzám. Mert teljesen hiába veszed itt az én szeretetemet. Ugye? Ha megnézzük, akkor mi milyen alapon vagyunk itt Istennel? Nincsen alapunk rá. És ez a gonoszság. Az igazi forma, amivel mi, most így mondom, az Istent kihasználjuk. Nem azzal használjuk ki az Istent, hogyha megbocsátunk, hanem azzal használjuk ki pont, hogyha ezt a megbocsátást és ennek a lényegét, amire mi is tanítva vagyunk, nem vesszük észre, hogy Isten 77-szer és 7-szer 77-szer bocsát meg minden nap. Nekünk is, mert nem vagyunk tökéletesen. Folyamatosan él, és amikor Isten ezt így felmutatja a Krisztusban is, persze ad alá egy csújt is, de mindig oda helyezi az életet. És miért bocsátott meg ez az Úr is ebben a példázatban, hogy visszaadja az életet ennek a szolgának. Mindig adott neki egy újabb lehetőséget. És ezt akarta ő kifejezni. Sőt, azt is kérte ugye a szolga, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De vajon mi egyáltalán, itt is jön, hogy nekem valami fajta elégtétel kell a másiktól, itt jön a bizalom, majd ha te azt kellőképpen megbántad, ugye ezt is szoktuk mondani, mert azért ez kell. Tényleg, mert az emberi természetnek van egy ilyen, hogyha megbocsátunk neki, úgy gondolja rendben, és újból megcsinálja. Ez így teljesen jogos szerintem, hogy itt azért érzékeltessük a másikkal, hogy itt egy fontos dolog van, tényleg te is gondold át, és utána másképpen élj. Ez fontos része a megbocsátásnak, tehát ezt szoktuk bűnbánatnak hívni, vagy a személyes, hogy éld át azt, hogy ez neked tényleg, vagy nekem mennyire rossz volt, és ha te ezt át tudod élni, akkor azért nem fogod még egyszer megtenni, mert tényleg átérezted, hogy mit tettél. És ebből te tanultál. Ilyen szempontból ezt fel lehet mutatni, és fel is kell ezt mutassuk, de ez nem vád és nem ítélet. Hanem ez a megtanítom a másikat arra, hogy figyelj, ez nekem, ez ezért jelenti ezt. Vagy én ezt élem meg, erre megtanítom, ha ő ezt nem érzékel, amennyiben meg lehet tanítani. Itt jöhet egy másik kérdés, hogy ő képes-e ezt megtanítani. Vagy megtanulni tőlem. Vagy én alkalmas vagyok-e erre, hogy én ezt megtanítsam neki. És ez ebben növekszik lényegében a Krisztus testre, hogy egyre alkalmasabbá válik különböző helyzetekben, hogy tanítva egymást, növekedjen a Krisztus szeretetében, mert így növekszik a test. Ha ezt nem gyakorolja a test, akkor nem tud növekedni, mert nem tudja a tagjait integrálni, és nem tud egyre jobban működni, és jobban kommunikálni egymással. Tehát így a bűnbocsánat az nem egy jogi procedúra az Istennél, hogy most megvallod, igen, elmondod, leteszed, és akkor megkapod rá a bocsánatot. Mert ez nem ez, Isten is tanít téged. Az emberek is tanítanak téged, hogy mi ennek a mélyebb következménye. Te miért teszed azt, amit tettél? Lehet, hogy volt egy másik oka is, azt is tisztázni kell. Vagy az is lehet, hogy nem érezted jól magad. Nem érezted azt, hogy szeretnek. Rengeteg oka van annak, hogy az emberek miért tesznek olyat, amivel mondhatjuk, föl is hívják magukra a figyelmet. Senki nem figyel rájuk. Most biztos, hogyha ezt megteszed, biztos figyelni fognak rád. Tehát, hogy néha ez is, hogy nem kap kellő figyelmet, szeretetet valaki, és azért tesz valamit. Tehát rengeteg oka lehet. Ezért Istennél meg főleg, aki az okoknak a vizsgálója, az Istennél nem lehet egy embert felületesen, hogy így mondjam, oda citálni, vagy megítélni, mert Isten is a szíveket vizsgálja. Ugye azt mondjuk, hogy Isten a szívek vizsgálója, ő megnézi a lelket. Ilyen értelemben nem személy, nem a kívülről ítél, nem kívülről ítéli meg az embereket, hanem a belső szívük állapota szerint és a mélyebb okok szerint ítéli meg, hogy egy cselekedet mögött mi van, milyen sors van. milyen életút van, mit kapott ő, mit nem kapott ő, miért így élte meg ezt az életet. És amikor egy közösségben is vagyunk, mi ezeket nem látjuk. De közösségünk, elmegy az egy ember, a két ember, amikor ezt megkérdezheti, hogy őket milyen az életed. Tehát nem egy számon kérő, itt a pasztus gyerekek. Mi történt veled eddig? Hogy ez hogy van? Vagy hol, miért tartasz itt? Tehát, és akkor, amikor ketten együtt vannak egy akarattal az Isten, így jön az egy akarat, hogy meglátnak valamit, és fel tudom oldozni a másikat, mert meglátom, hogy ez miért van, akkor ott valami óriási erő van, egy gyógyítás van benne. Mi mindannyiunknak nem tudhatjuk, hogy lehet, hogy a másik ember az orvosom. Mindenkinek kell egy embere, vagy lehet egy ember a közösségben, aki ezt valami Isten kegyelem folytán, ő lesz az emberem, és ő általa meg tudok gyógyulni. De hogyha ezt nem gyakoroljuk, és erről szól ez a történet, akkor senki nem tud majd meggyógyulni. Mert te vagy az orvosa a másiknak. Te vagy a gyógyítója. És így használjuk, lényegében a megbocsátás az egy eszköz a gyógyulásra, a gyógyításra. Tehát nem arról szól a történet, hogy bizonyos dolgokat engedjünk és csináljunk úgy, mintha nem történne, mert mi hiszünk Istenben. Ez nagyon felületes, mert ez így nincs is értelme. Mert akkor állandóan csak ilyen felejtsük el, igen, nem történt semmi, mert Isten szeret, ő is megbocsát. Ez így nem is az. Hát nem így kell megbocsátani sem, mert Isten sem így bocsátott meg neked, hogy jó, hát ezt megtetted, felejtsük el. De ha Isten így teszi veled, vagy ezt éljük meg az Istennel való kapcsolatunkban, akkor csak ezt tudjuk továbbadni. Hogy mi is így vagyunk, úgymond nagy lelkűek. Csak ugye Isten sem tudta meggyógyítani a szívedet mélyebben, akkor te sem tudod majd másét. És ezért nekünk a közösségnek ez a feladatunk is Istennel, hogyha ezt a mélységet is tudjuk képviselni, az szükséges, mert különben felületes lesz, és nem fogjuk megtalálni az egymáshoz vezető utat. Hát ennyit szerettem volna elmondani, és ezzel akkor végül is ismét átgondolhatjuk a saját tanítványságunkat, és azt, hogy mennyi mindennel kellett nekünk, és kell még ma is szembenéznünk, ami lehet, hogy vétkünk, bűnünk, bármink, és a megbocsátás nem csak azt jelenti, hogy ezt tudom, hogy rossz, hanem azt jelenti, hogy nekem ennek a mélyére kell ásnom, hogy miért cselekszem így, és az Istennel ezt, ha nem tudom, akkor azért van a közösség elvileg, hogy én ezt a közösségben, vagy egy személye, vagy bárki segítséget tudok kérni. Mert nem tud mindenki egymaga meggyógyulni. Lehet, hogy szüksége van, hogy valakinek elmondja. Hogy valaki emberileg az ő tapasztalatát meg tudja osztani. Mert mi egymásban gyógyulunk, tehát nagyon kevés ember az, aki úgy meg tud gyógyulni, hogy ő is Isten. Ezért voltak régen, vagy ezért volt jó, hogy feloldozták egymást, vagy tudtak segíteni. Itt imádkozik ugye két ember is, és segít a másiknak. Tehát, mivel sok esetben egymástól sérülünk, egymással gyógyulunk meg, ez a paradoxon. Egymásba tudunk meggyógyulni, magunkba meggyógyulunk, az nagyon ritka. Lehet, hogy közvetlenül Isten engem gyógyít, igen, csak közben akkor elszigetelté váltunk, és a testvéri közösség meg minek? Mert nincs értelme. Mert én egyedül Istennel vagyok, és vannak itt még mások, akik ugyanúgy egyedül Istennel vannak, de mi nem tudjuk egymásnak átadni és segíteni, és ebben a bizalmas légkörben ugye nem tudunk haladni. Tudom, hogy ez azért ma nehéz, de valamilyen szinten ezért van. Tehát nem csak a bűn, hanem az életről és egyéb dolgairól egymástól kapjuk a kenyeret. Ugye erről volt szó, hogy amikor a kenyérszaporítás van, akkor is továbbadják a kenyeret. Tehát nem oda, nem Jézustól, hanem továbbadják. Tehát egyik ember a másiktól, és észre se veszik, hogy, de egyszerűen megszaporodik ez a dolog, és mindenkinek elég lesz. Ez ugyanaz, hogyha te továbbadod az életed, és van egy embered, ugye a közösségben, nem tudom, tovább tudod adni, akkor szaporítod azt a kenyeret, amit Isten ad neked. Észre se veszed, és ezért lesz mindenkinek elég. Ez fizikai szinten így ábrázolta ki Jézus, hogy így lesz majd közöttetek is. És ez a gonoszság, most akkor így mondom, nem adott tovább a kenyeret. Te kaptál, de nem adott tovább a kenyeredet. Vagy nem tudod, vagy nem méltó rá, vagy akármi mondok, és nem adott tovább. És ez lesz a visszatartása az isteni erőnek. Te azt nem tudhatod, hogy hogy gyógyítja majd meg az Isten. Azt majd fogod megtapasztalni, hogy milyen gondolat, vagy, de amit te tudsz adni, azt add meg. Ez az a kenyér számodra, az a kenyér, amit megbocsátásból oda tudsz adni neki. Aztán abból, hogy hogy lesz már, az már ugye az Isten titka lesz. Tehát így vagyunk mi eszközök Isten kezében, és nem ez a megbocsátás tényleg ne egy ilyen, na jó, most akkor használjon ki mindenki, mert engem Isten szeret. Ez nem lehet ez, és nem is ez, amiről itt hallhatunk, hogyha ilyen értelemben megértjük ezt. És ebben van igazából a mi erőnk. Tehát rá kell jönni, hogy ezért vagyunk mi mások, mint akármilyen más közösség. Mert végtelenségig van kinyitva ez a kör. Nem azért, hogy kihasználhatók legyünk, hanem hogy mindenre legyen erőnk a Krisztusban. De ha valaki, ugye itt is az volt már, megintjük és nem akar ezen, akkor el kell, hogy engedjük. Mert nem lehet kényszer az ő számára az, amit mondunk. Nem lehet kényszer. Mert Istenhez kényszerből nem lehet tartozni. Mindenkinek egyénileg kell ráébrednie, és a felismerés nem lehet rákényszeríteni valakire. És nem kiközösítjük igazából, hanem elengedjük. Miért? Azért, hogy vissza tudjon jönni. Akkor megérik rá, és lehet, hogy ez a tapasztalat még kell neki. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te ismered a mi életünket, hogy gondviselő akaratodból a mi életünk is sokszor kerül különböző helyzetekbe. Köszönjük azt, hogy a megbocsátás értelme és célja mindig magasabb rendű. Nem konkrétan csak arról van szó, hogy mit tett valaki, hanem nem arról van szó, hogy ki ellentette, hanem arról az egységről, arról a szeretet kapcsolatról, ami mindannyiunkban, ha megszűnik, akkor az életünk kerül veszélybe, és akkor leszünk elveszettek. Kérjük azt, hogy ez világos legyen a mi számunkra is, hogy igazából ez a cél, ennek a megtartása, felismerése önmagunk számára és a másik ember számára. És add meg nekünk, hogy ezt ne érezzük úgy, hogy kihasználják mások, hanem pontosan azt láthatjuk meg, hogy ez nem kihasználható, ha helyesen érünk vele, hanem ez mindig a helyes irányba tudja vinni az én életemet is, és a másik ember életét. És lehet egy elengedés, lehet egy elválás, lehet egy új kezdet. Lehet minden a te szeretetedben, és lehetünk egy akaraton. Vagy ameddig nem tudunk egy akaraton lenni, akkor képviseljetjük csak egyedül a te akaratodat, ha a másik fél nem nyitott rá. De akkor sincs semmi sem veszve, mert köszönjük, hogy te utána tudsz menni az egynek. És akkor te veszed kézbe a dolgokat. Köszönjük, hogy így tökéletes lényegében a mi kiválasztásunk is, a mi megtartatásunk. Mert ha velünk történik mindez, akkor ugyanez érvényes ránk is. Add, hogy a kegyelemnek mindkét oldalát láthassuk. A megtartót, amikor bennünket megszabadít, és azt az oldalt, amikor mi vagyunk, akik megszabadítunk másokat. És ennek eszközei vagyunk. Add, hogy mind a két oldalt tudjuk megélni. Hiszen akkor válunk közösséggé. Így kérjük, te áld meg gyülekezetünket, emberi kapcsolatainkat, életünket ezzel a látásmóddal. És így növekedjünk te benned, és a mi kapcsolataink így épüljenek egymás felé is. Most hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Arra jutottam, hogy a táborok tekintetében sem a napközis tábort, sem az ottalvos tábort nem tartom meg. Nem tudni még mi lesz, úgyhogy nem vonódtam be ebbe a dologba. Nem tudok még könnyebbséget mondani, itt még úgy tudom, maxban kell lennünk. Úgyhogy köszönöm a megértést, meg azt, hogy eljönnek a testvérek, és itt vagyunk együtt. Köszönöm az eddigi segítséget, amit kaptam a testvérektől, illetve mindenkit bíztatok arra, hogy tartsa a kapcsolatot, szintén még ugye vannak, akik otthon vannak, gyülekezeti tagjaink, hogy velük is kapcsolatban maradjunk, illetve az interneten fönn vannak téve az istentiszteletek, továbbra is feltesszük őket, csak megkésve. De a rádión ugye hallhatók vagyunk. Köszönjük az eddigi adományokat, hogy nem felejtkeztünk el a gyülekezetről, ebben a nehéz helyzetben azért mi is nehéz helyzetben vagyunk, úgyhogy aki adakozik, Istenél legyen a dicsőség, hogyha indítja őt a lélek, és tud a gyülekezetünk számára is adakozni. Isten áldása legyen rajtunk, szép nyarat is kívánok mindenkinek, most már bejött a jó idő, úgyhogy azért tudjuk ezt is élvezni. És a mai igével kapcsolatban is úgy forgassuk a szívünkben ezt a dolgot, miért pont ez jön ma elénk, milyenek a dolgaink, mi a mi feladatunk ilyen téren, hogy így is Isten elé tudjuk venni, tudjuk vinni az életünket, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem mások javára, emberek között, akik között élek, hogyan kell forgolódjam a világban, milyen erőt képviselek, és hogyan tudok én hatással lenni az embertársaimra, illetve hogyan tudlak én képviselni téged. Ezek a kérdések merültek ma föl. Mindenkinek természetesen egyéni választ kell adni. Nincsen kollektív valami nagy, ami itt most van, és aztán ez úgy elveszik, és végül senkié lesz. Úgyhogy erre is figyeljünk. Akkor énekeljük záró énekünket, és utána pedig áldást vesz a gyülekezet. A 463. dicséretünket énekeljük, mind a négy versét. A 463. dicséretünket énekeljük, az első vers így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj áldva szállj le rám.
Isten élő lelke, áldva szállj le rám, lángod járja át évem és a szám, hogy felküldjem, öltsen tőzzem. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útja.
Vegyük Istenünk, ja? Jó, énekeljük akkor a himnuszt. Istenünk áldását, mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Amen.